Halosaink, a Fehér Barátok.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál Bátor Boton, Pálos szerzetes. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Pálosrendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Boldog Özséb atya életrajzát olvasom fel folytatásos regény formájában az Özséb című könyvből. Szerzői Szent Mihályi Szabó Péter és Pajor András. A felolvasás előtt és után Gregórián énekeket hallhatnak középkori pálos forrásokból. Előadó a Schola Sancti Pauli. 19. lekció. Hajnalban indultak. Számítottak rá, hogy még két társuk csatlakozik majd hozzájuk. Egy egyszerű, a város peremén álló templomban szolgáló pap, és még egy kanonok, de az ő engedélykérésük még írásban az érsek előtt feküdt. Özséb és négy fiatal kísérője azonban úgy döntött, hogy nem búcsúzkodnak hosszan senkitől. Előző este megtették mindazt, ami fontos és méltányos volt. Mire a nap kelt, már a hegyoldalban voltak. Csendben haladtak. Tudták, nincs szó arról, hogy utoljára látták volna a várost, hiszen ahogy a remetéket megismerték, ők is vissza-vissza térhetnek még, de már csak vendégként. Többé nem itt, hanem a hegyekben, a senki földjén lesz az otthonuk, ahol minden közvetlenül istené, ők maguk is, valamennyi földi hatalmasságtól és kötelékektől függetlenül. Még egy búcsúzás azonban hátra volt. Ismét nyiladozott a természet, de ez már az ő tavaszuk volt. Ismerték a madarakat, énekük és színük szerint, megtanulták a bokrok gyümölcseinek életet és halált jelentő fajtáit, és az emberre veszélyes erdei lények közeledését, sőt a kosárhoz való vesző keresését és a kosárfonás első fogásait is. Többször étszelődtek az elképzelt jeleneten, amikor Özséb kanonok megjelenik Esztergomban, például a káptalan gazdasági udvarában, hogy élelemre cserélje portékáit. Ám a fiatalok felajánlották, hogy amíg Özsébet el nem felejtik valamennyire a városban, addig ők vállalják magukra a remetéknek ezt a kötelességét, mesterük helyett is. A nap átszűrődött a magasra nőtt bozót levelein, és ők jól tudták, hogy közelednek az ösvényeknek, ahhoz az elágazásához, ahol egymástól is el kell válniuk. Élelemmel ellátták magukat az induláshoz, éppen azért, hogy hetekig egyikük se keresse a másikat, még meg nem érzik a magány igazi ízét. Mindnyájan tudták, merre találják előre kiszemelt barlangjaikat, a korábbi években próbaképpen töltöttek is már ott néhány napot, a végleges letelepedés azonban az Istenben megtalált igazi kaland izgalmát jelentette. Egyszeriben a bokrok közül előbukkant a halvány csapásokból álló elágazás, ehhez közeledve mind lelassítottak. Elénk jött a pillanat, testvéreim, hogy a mi üdvözítőnket ki a saját ösvényén keresse tovább. Amit eddig sosem tettem, de nem szeretnék nálatok is elkésni vele, hadd öleljelek meg benneteket, akik az Úr bíztató jeleivé válthatok számomra. Erős férfi ölelések követték egymást, mint a katonák közt, egy győztes csata után, s egy sokkal nagyobb küzdelem előtt, de amikor Lázárhoz ért, az ifjú pap úgy érezte, szólnia kell. Kanonok úr, tartozunk vele, hogy mindent megköszönjünk, amit várj, Lázár. Kezd újra, ha mondani akarsz valamit eképpen. Özséb testvér, hadd köszönjük meg neked, és innen folytasd. Így hát neked, Özséb testvérünk, mesterünk, hogy eddig a pillanatig elvezettél bennünket, fejezte be Lázár enyhe zavarában a mondatot. A személyes búcsúvétel után áldást adott rájuk, és ugyanezt kérte magára tőlük is. Aztán még hozzátette. Most úgy indulunk, ahogy elhatároztuk. Senki nem néz hátra, az erdei som elvirágzásáig pedig nem látjuk egymást, ha csak valamelyikünk nagy bajba nem kerül. A többiek komolyan, értően bólintottak, de indulás előtt mindenki egy természetes, testvéri mosolyt hagyott a társaira. Mind kiszemelték már korábban a saját helyüket, ezért Kiki pontosan tudta a maga ösvényét. Özsébet a nem sokkal korábban kitelepült István és Benedek kérték, hogy a közelükben egy hármas barlang egyik külön irányba nyíló mélyedésében helyezkedjen el, melyet nem csak a dúsan körbenőtt növényzet tett szinte teljesen önállóvá, hanem ígéretük is, hogy egymás magányát sosem fogják megzavarni, mintha egészen messze élne egyik a másiktól, de ha a régi barátjuk nagyobb bajba kerülne, akkor azért a segítségére siethessenek. Kezdetben minden éjszakának külön története volt. Neszek, suhogások, nagyvadak fújtatása a közelben, a parázsló tűz melege és éjszakai őrállása, a különös álmok és az elszenderülésben nagyobb Istenre hagyatkozás a védtelenségben. Ugye a negyedik nap éjszakáján történhetett, hogy valamiféle sistergést hallott a barlangban, éppen az elalvás előtti pillanatokban. Aztán szúrós, hosszú fújások következtek. Özséb képzeletében feltámadt a gondolat, hogy amíg a többi állatot elriasztja a tűz, a parázs, addig egy kígyó éppen felmelegedni kúszott a forró kövek közelébe. Nem tudtak gyilkos hüllőkről a pilisben, de miért ne kezdődhetne éppen vele egy ilyen szörnyetek felfedezése? Ha most ezáltal hívja el az Úr, akkor ennyi készület és szenvedés 4 nap remeteségért történt. Az első ösztönös emberi gondolata volt, hogy mit tehet önmaga megvédésére. Ezt viszont a lelki megfontolás követte, hogy ilyenkor mit helyes tennie. A válasz túlnőtt a pillanatnyi feladaton. A napközben elmondott imádságok súlytalanok maradtak. Az Úr akaratának keresése, minden felajánlása üressé válik. Ha ilyen valós vagy képzelt veszélyhelyzetekben nem éli át áldozatként a mind teljesebb Istenre hagyatkozást. Így hát a Zsoltár szavaival kissé szorongó, de egyre feloldottabb álomba menekült. Oroszlánon és áspis kígyon járkálsz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Tudta, hogy itt már úgy, amint a többi remetétől hallotta, az ő lelkében is saját igéknek kell születniük. Mégis addigi éveiből fakadtak ki olyan veretes mondatok, mint hogy a remeték közelebbről látják Istent, és még a kis sebők hangja is visszhangzott első találkozásuk emlékében. Közelebbről látni Istent. Talán egy hét is eltelt. Lassan tényleg kifolyik az időből. A tagjai recsegnek a kemény fekhelytől, földanya kövek hátán, ridegen tartja őt. Éhes. Az erdei gyümölcsök érése várat magára. Így kiszolgáltatottan a vadon néha ellenségesnek tűnik, ismeretlen zajaival. A tűz csiholása közben néha rásötétedik, a tiszta, örömteli, felemelő imádságtól ilyesféle emberi, testi gyarlóságok vonják el a figyelmét. Isten távolabbinak tűnik, mint lent a völgyben, a templomokban. Miféle elhivatott élet az övé? Új kísértések is jöttek, egy sárgás hasú madárka, néha társaival együtt órákra visszatért a barlangja elé. Ha jobban meggondolta, ezzel az aprósággal vigasztalódott. Pedig a lélek öröme helyett ilyesmiben enyhülés keresni mégiscsak bűn. Ezen felül valami mélységes gyarlóság folytogatta, ami nem a sercegő és illatos ételek hiánya, sem más testi ösztön incselkedése, nem is a magány vissza-visszatérő kongása volt, hanem az az atyai féltés, amely arra csábította, hogy mégiscsak idő előtt felkeresse fiatal testvéreit, és melléjük állhasson, mert bizonyára ők maguk is ugyanilyen törődötten élik át első heteiket. Mégis, milyen példát adhatna nekik? Ha pedig nem elsősorban Istenért vállal minden keménységet, hanem ismét emberekért, akiktől hálás viszonzást kap ezért, akkor ez a hivatás kudarcát jelenti. Az Úrral szemben viszont nincs miért színlelni az örömet. Ezek a gondolatok lengték körül a félárnyékos tavaszi napon. Jól esett volna ilyenkor visszaheveredni a fekhelyére egy-egy nyugtalan és kényelmetlen éjszaka után, de a nappalt az imádságnak szánta. Elmélyedni viszont nem tudott, mert mihelyt belekezdett a dicsőítésbe, az éhség, a fájdalom vagy valamilyen ismeretlen zaj vonta el a figyelmét, néha meg elbóbiskolt. Elég volt. Sosem érezte még ilyen vad lázadónak magát, de ez így értelmetlen. Visszamegy a barlangba és leheveredik. Akkor is, ha többé nem nyeri már vissza a lelkesedését. Amint bűntudattól gyötrődve, lehunyt szemmel hajtotta fejét a földre, mint ha valaki apró, alig észlelhető mozdulatokkal ringatta volna. A földanya. A teremtés eredeti, visszamosolygó békéje. A nap már lefelé siklott a szomszédos, magasabb domb felett, mire felébredt. Pihent volt, és jókedvű. Két apró fehér folt tűnt fel a szikla melletti lejtő aljában. Madártojások gurultak ki egy gyengén, a fű közé rakott fészekből. Milyen különös meglepetés! A ritkásabb völgy fölé érve, az élénk vöröses színek átitatták az alkonyatot. Nem kereste a szavakat, önkéntelen, magasztalásba kezdett. Isten bölcsességét, gyengétségét, mosolyát dicsérte, olyan rég tapasztalt örömmel, melynek emlékét talán elindulásukkor a hegylábánál érzett. Ő maga sem tudta szavakba önteni, mit talált meg ezekben az órákban, de mostantól minden levél, nesz és illat a sajátja volt. Az éjszaka valamivel később kezdődött, nehezen álmosodott el újra, a parazsat nézegette, élezgette, közben a mennyországon tűnődött, és azokért a lelkekért könyörgött, akiket váratlanul ért a halál. Első illatra ébredt. A zápor fátlat vont a barlang nyílása elé, a színek felélénkültek, a levelek, az ágak fénylettek, a föld meglágyult és sarassá vált, a víz utat talált magának a lejtőn, és egy keskeny mederben csordogált a mélység felé. Ezzel együtt egy élesebb csobogásra is felfigyelt, s amint óvatosan kihajolt a szabad ég alá, felfedezte, hogy egy másik ér a sziklán zuhog le, s tőle nem messze kisebb vízezésként ér a földre. Ilyenkor senki sem barangol, mindenki visszahúzódik, akkor ő kimerészkedik és alaposan felfrissíti magát. Délre elállt az eső, a felhőkön és zsenge leveleken áttörő napsugarak lassanként felszárították a sarat is. A napok egyre több felfedezéssel, a természettel mind teljesebb együttélés tanulásával teltek, amit néha egészen gyerekes megfigyelések és tapasztalatok gazdagítottak, és érezhetően bontogatta a szárnyait az imádságnak egy újfajta szelleme is. Már túl volt az első találkozáson egy félelmetes termetű vaddisznóval, amikor érvényesnek bizonyult a régi remetéktől tanult rejtőzködési szabály. Az őzek úgy suhantak el mellette egy-egy tisztás szélén, mintha ő is egy lenne közülük. A rét kivirult, néhány virág már hullatta is a szirmait, méhek lepkék zsongtak az édeskés illatban. Isten rejtőzködött, de mintha húzakodott volna az emberi vágyakozással és értelemmel, hogy az egyre nagyobb igyekezettel próbálja megtalálni őt. Özséb egy derűs hajnalon, a reggelt köszöntő imát követően útra kelt tiszta vízért és erdei élelemért. A sárga hasú madárka bozótról ágra, kőről farunkra szádosva követte. Özséb jókedvűen szólongatta, és néha elmondott érte is egy-egy dicsőítő fohászt. Egy bokron aztán a kismadár hosszabban ott ragadt, és engedte tovább menni a remetét. Özséb tréfásan, méltatlankodva szólt vissza neki. Hát már te is magamra hagysz. Hiába, ugye ez a sorsom, ha egyszer ezt választottam. Na, nem baj, maradj csak, az úr így is velem tart. El is indult, de a madárka olyan erőteljes csivitelésbe kezdett, ami megtorpanásra késztette. Máskor is hallotta már énekelni, szabálytalanul szaggatottan, de most egészen idáig némán kísérte, s itt egyszerre kiárad belőle a sokhangú ének. Özsép csodálkozva visszafordult, és próbálta megközelíteni. Amaz sose engedte túl közel magához. Most azonban nem mozdult. Csak akkor röppent tovább, mikor ő a bokor széléhez ért. Mi történhetett? Először kis barátja után nézett, egy magas ágon látta meg, de már megint hallgatott. Aztán a bokor leveleit kezdte sodorgatni, morzsolgatni. Ismerős volt neki, a virágai már ennek is lepotyogtak. Apró bogyók indultak bontakozásnak. Ugyan, mire is emlékezteti ez a sok, hosszúkás, húsos levél? Ó, persze, hiszen ez som, erdei som, elvirágzott a som. Kedves hallgatók, Boldog Özséb atya életrajzát olvastam fel folytatásos regény formájában az Özséb című könyvből. Szerzői Szent Mihályi Szabó Péter és Pajor András. A felolvasás előtt és után gregorián énekeket hallhatnak középkori pálos forrásokból. Előadó a Schola Sancti Pauli. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzom. A mikrofonnál Bátor Botond pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudate nomen Domini.